Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, kedves gyerekek, és most elmondanék nektek egy történetet. Tudom, hogy nem vagytok mindannyian iskolások, de egy iskolába kerülő kislányról szól a történet, nem sokára valóságként fogjátok ti is ugyanezt tapasztalni. Egy olyan kislányról szól, akinek a szülei el kellett költözzenek a régi házukból, és ezért a kislányt új iskolába kellett beíratni. Tudjátok, hogy milyen az, amikor az embernek ott kell hagyni a barátait, ismerőseit, mindazokat, akiket szeretett, és egy teljesen számára ismeretlen környezetbe kell kerülnie, egy olyan iskolai közösségbe, ahol senkit nem ismer, és hát benne van az a szorongás a gyerekben, hogy hogy fognak engem fogadni, hogyan tudok beilleszkedni, és egyáltalán hogy fogom érezni magam. És elkövetkezik az első nap, a kislány, nevezzük Julinak, elmegy az iskolába. És hát leül egy számára szimpatikusnak látszó kislány mellé, aki akár az iskola szépe is lehetett volna, mert annyira szép szabályos vonásai voltak, annyira üde kis, piros, szép arca, hogy nagyon szimpatikus volt neki, és úgy gondolta, hogy majd barátnők lesznek. Kiderült azonban, hogy ez a kislány tudja magáról, hogy szép, és ennek megfelelően nem viselkedett valami barátian. Elkezdte piszkálni ezt a kis Julit, elhúzódott mellőle, szóval mindenféle módon és formában kifejezte azt, hogy ő viszont nem akar barátkozni. Volt egy másik kislány, aki egy paddal hátrébb ült, hát nem volt éppen szép kislány, nagyon kedves arcocskája volt, de olyan egyszerű, átlagos. És az úgy odahúzódott a Juli mellé, szünetben felkereste, odament hozzá, mondta neki, tudom, hogy neked most nehéz, mert nem tudsz beilleszkedni olyan könnyen, hát én nagyon szívesen a barátod leszek, és amiben csak tudok, segítek neked. És úgy kezdett összemelegedni ez a két kislány, igazi mély barátság kezdett kibontakozni közöttük. Aztán egy érdekes eset történt, kirándulást hirdettek az iskolában, és mindenkinek be kellett fizetni erre az alkalomra 500 forintot. És hát akkoriban még 500 forint volt egy kirándulás. Nos, ez a Julika is a szüleitől elkérte az 500 forintot, ott volt a zsebecskéjében, és hát feltehetően az összes többi kislány is. Elérkezett az utolsó óra, talán matematika óra, amikor a tanítónéni beszedte volna a pénzt, és ez a nagyon szép kislány, nem tudom, hogy hívták, nem is annyira érdekes, egyszer csak most elkezd sikoltozni, kiabálni, hogy neki nincs meg az 500 forintja, biztos a Julika, ez az új kislány, mert hogy ő kinézi belőle, ez vitte el ezt a pénzt, és tessék csak megnézni, tanítónéni biztos nála van, vagy ha nincs, akkor jól elrejtette. És hát egyre áldázabb és egyre hevesebbé vált ez a helyzet. A Julika mondta, hogy ő ugyan nem nyúl senkihez, a másik váltig állította, hogy biztos az új kislány volt. Egyszer csak megszól ez a Panni nevezetű, hogy ő kapott egy baba vásárlására 500 forintot, itt van nála, ő szívesen felajánlja, csak már legyen ennek az egész torzsalkodásnak vége. A tanítónéni azonban jóval bölcsebb volt ennél, és azt mondta, hogy na gyere ide, ennek a szép kislánynak szólt, hogy ja, hozd ide légy szíves a táskádat, és közösen most kutassuk át, hogy nincs-e véletlenül mégis máshol az 500 forint. De én a toltartomba tettem, és ott nincs. Na szépen előszedegetik az összes holmit, és a matematika füzetből, mert az utolsó óra éppen matematika lett volna, egyszer csak kihullott az 500 forint. Hát nagyon kényelmetlen helyzet alakult ki, mert ugye most bocsánatot kellett volna kérni annak, aki megvádolta a másikat. Hogyan fogják ezt elrendezni? Végül azután nagy nehezen megnyílt egymás felé a két kislány, összeölelkeztek, meg is puszilták egymást, és mindenki levonta a tanulságot. Belőle reméljük hosszú távon, hogy csak azért, mert valakit nem ismerek, és valaki idegen számomra, még nem terhelem meg olyan tulajdonságokkal, amelyeket nem is ismerek felőle, és aminek a meglétéről nem is bizonyosodtam meg. Bármikor létrejöhet az életben ilyen konfliktus helyzet, amikor abból indulunk ki, amit a másikról gondolunk, és úgy viselkedünk vele, és olyannak tekintjük őt, ahogy róla egy kép bennünk kialakult. És hát remélem, hogy az ilyen jellegű tanulságok, noha még kicsik vagytok, fiatalok, kevés élettapasztalattal, bennetek is úgy megerősödnek, és hogyha egy ilyen jellegű helyzet alakul ki majd az élet során, akkor tudjátok, hogy amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy kell cselekedjetek velük. Ha nem szeretnétek azt, hogy megvádoljanak, akkor ti se tegyétek ezt. Ha kellemetlen nektek az, hogy kirekesztenek egy közösségből, akkor ti se rekeszthetek ki senkit. És ha rosszul esik az, hogy nem olyan barátságos irányotokban a másik gyerek, akkor próbáljatok ti barátságosak lenni irányában, és akkor nagyon-nagyon sok kellemetlen helyzettől megmenekültök. Kedves testvéreim, hát elmondtam a múltkor is, hogy az ember úgy készül prédikációra, hogy végigveszi azokat a gondolatokat, vagy azokat a témákat, amelyekre nézve az a gondolata támad, hogy talán a gyülekezet ennek az ismeretnek hiával van. Vagy ki akar valamit hangsúlyozni, vagy valaminek a fontosságát szeretné kiemelni, vagy valamiféle hiányérzet áll a dolgok hátterében. Én ezt az utóbbit fogadtam el most az elmúlt héten motivációs tényezőnek, mert átgondoltam azt is, hogy egy ember életében, egy-egy cselekedet hátterében olyan sokféle indíték van. Olyan sok mindent teszünk anélkül, hogy visszakérdeznénk magunkra, hogy ezt most miért csinálod, milyen indítatás van a háttérben, milyen eszmei vagy egyéb hangulati tényező, vagy hogyan viszonyulok a másikhoz, minek alapján teszem azt, amit teszek, vagy kinek tekintem a másikat. És egy mindannyiunk fülének nagyon kellemetlenül hangzó ígét idéznék a hegyi beszédből. Ez így hangzik leegyszerűsítve, ne ítélj, hogy ne ítéltess. És ez sokkal gazdagabb jelentésű, mint sem az ember csupán erre a kellemetlen hangzású gondolatra gondoljon. Mindenkinek van egy kis fixa ideája, nekem is, és ezzel szeretném folytatni. Ugye megszületett egy kis könyveske a közösségről, és talán elmondtam éppen a legutóbbi küldőgyűlésen is, hogy számomra a gyülekezet nem elsősorban elvek halmaza, vagy rendszerbe szedett változata, hanem miután én egyke gyerekként nőttem fel, és ezért nagyon magányos gyerek voltam, egyedül jártam a Kecskehegyet, meg mit tudom én, mit, ami ott a környékünkön hozzáférhető volt, meg a Hármashatárhegyet, amikor már inkább elengedtek, és hát bajmi kevés barátom volt. Mert én a barátságot is nagyon szentnek és komolynak tartottam. Azt is mondja a Biblia, ezt később értettem meg, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik, viszont az igaz barát ragaszkodóbb a testvérnél. Ez is a kapcsolatról szól, a közösségről, és megtanultam a Bibliából, hogy az igazi valódi emberi közösségek az Istennel szerzett bensőséges kapcsolatból táplálkoznak, és azért maradandóak és teljes értékűek, mert hogy az Isten áll a háttérben, és azt is elmondhatnánk ennek a gondolatnak az ellenkezőjeként, hogy az Isten megismerése nélkül igazi, valódi, tartalmas, akár egy egész életre és örökkévalóságra is kiterjedő közösség nem jön igazán létre. Tehát amikor én a gyülekezetbe jöttem, elsősorban közösségre vágytam. És örültem annak, hogy itt közösségre találtam. És örültem annak, hogy nagyon sok hozzám hasonló ember gondolkodik így, és amikor a gyülekezet közösségébe kerül, akkor kimondja azt, amit szombatiskolában is ma elhangzott, hogy a testvéri kapcsolatok sokkal értékesebbek, az ilyen hittestvéri kapcsolatok, mint a vérségi kapcsolatok. Mert hogy tudom, hogy egyféleképpen gondolkodunk. Azt írja Ellen White, hogyha egyféleképpen gondolkodunk, akkor egyféleképpen is érzünk. Mert az érzések és a gondolatok együttesen alkotják az ember jellemét. Tehát ebből az a gondolat vezethető le, hogyha ha én egyféleképpen gondolkodom a másikkal, akkor egyféleképpen érzünk. Magyarán, hogyha én a szeretet jegyében gondolkodok a másikról, akkor a szeretet a kapcsolat szintjén is meg fog jelenni, és akkor nem csupán tudomásul veszem, hogy van itt valaki, aki ugyanúgy gondolkodik, ahogy én, hanem egyre mélyebb baráti, testvéri, mély emberi közösség bontakozik ki közöttünk. És néhány dolgot hadd mondjak el. Ennek ugye minden egyenletnek megvan a próbája. A közösség hiánya megint csak nagyon sok mindenre segít visszakövetkeztetni. A közösség hiánya, az emberi közösségek meggyengülése, vagy éppen hiánya, vagy ennek az igénynek az elszürkülése, vagy visszaszorulása azt sejteti, hogy az Istennel sincs minden rendben. Mert ez annyira egyértelmű, hogy ha én az Isten szeretetét befogadom, akkor ennek jegyében megjelenik az önzetlenség, a másikat szeretni kész és képes emberi magatartás. Ha ez nem jelenik meg, azt jelenti, hogy az én életem nem az Isten szeretetéből táplálkozik. Az utóbbi években nagyon sok gondolat hangzott el az egységről. Már egy kicsit talán több a kelleténél. És én végig gondoltam ezt is, mert hogy annyira erőteljes késztetés hangzik el sok esetben, így verbális módon, hogy nézzük már meg, hogy milyen az a közösség, ami nem jár csalódással. Hát ugye elmondható erre is, hogy az, amelyik az Isten szeretetéből táplálkozik, amit az Isten jósága, szeretete kelt életre, hoz létre emberi szívekben készséggyanánt, vagy igényformájában jelenik meg, és így két ember egymásra találása, mert hogy az Isten munkája ezt az egységet valódi szeretet közösségben fog összpontosulni. Leírtam magamnak néhány gondolatot ezekkel összefüggésben, és ebből csak egy mondatot ragadnék ki, és pedig többnyire az emberi fogalmak és megnyilatkozások szintjén szoktunk arra hivatkozni, hogy Isten egy emberért is kész lett volna odaáldozni a fiát. Ennek megtaláltam az emberi vonatkozásait ebben a kis könyvecskében, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvecskében, és a következőt találtam itt. A szálka és a gerenda gondolat köréből csak akkor vettétek ki a gerendát szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, akkor közeledhettek hozzá, és érinthetitek szívét, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, ha egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes útra téríteni, sőt ellenkezőleg, ezáltal csak még távolabb űzték őket Krisztustól, mert szívüket elzárták jobb meggyőződésük elől. Mindez a közösség kérdésével úgy kapcsolódik, hogy közösség csak az előlegezett bizalom jegyében születik. Előítéletekkel és előfeltételekkel nem jön létre. És én magamon is tapasztaltam, és ez általános emberi tulajdonság, de közösséget romboló tulajdonság, hogy amikor én a másikról úgy gondolkodom, ahogy én az elképzeléseimet rá kivetítem, és azt valóságnak fogadom el, és úgy viselkedek és viszonyulok hozzá, mondjuk nem szimpatikus, akkor így viszonyulok hozzá, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én ellenérzésem hátterében valós okok vannak, nem tudom, hogy mi, de bizonyára vannak, és ezért őt nem tudom elfogadni. És ennek nyomán megjelenik a közösségben, meg az én tudatvilágomban is a kirekesztés készsége, mint olyan, vagy az, hogy én nem azonos mércével mérek. Egyesek szimpatikusak, mások nem, nem tudom, még nem ismerem, hogy az illető milyen, csak első benyomásaimat összegzem, és vetítem ki a másikra, és fogadom azt el valóságnak. Miközben ezekkel a gondolatokkal barátkoztam, arra is gondoltam, hogy hát az ige hirdetések nem túl hatékonyak. Egy korábbi alkalommal, van annak már 40 éve is, egyszer azt hallottam, hogy a nagyon jó ige hirdetések hatásfoka 2%. Hát nem is tudom, hogy nem kéne hazamennünk, és nem engem hallgatni, mert nem biztos, hogy ez a legjobb ige hirdetés, vagy hogy jó ige hirdetés, de 2%-os hatásfokért nem érdemes eljönni. Na már csak azért, mert hogy az eredménye, a konzekvenciái nem annyira láthatóak. Én annyiszor beszéltem a közösségről, hogy már bizonyára kívülről tudjátok. Oszkárnak volt egy ilyen véleménye, a menet közben abba hagynám, akkor ti kórusban tudnátok folytatni. De azért, mert arról a hiányérzetemről kell mindig beszélnem, aminek a szenvedő alanya is vagyok. És úgy gondolom, nem vagyok ebben egyedül. Az igazi, valódi közösség, ne nevezzük egységnek, mert leterhelt szó, valódi közösség mindannyiunk elemi igénye. Az a közösség, ami az Istennel való kapcsolatból táplálkozik, és annak a gyümölcs termése. Azt veszem észre, hogy inkább a távolságtartás az, ami bennünket jellemez. Hogy jaj, ne nagyon engedjem közel a másikat, mert hát, ha meg fog sebetni. Nem tudom, hogy éppen milyen gondolatokat érlel magában, és hogyan vélekedik rólam, de egy adott szituációban, mondjuk egy testvérgyűlésen, majd kibudjam belőle, és jó beolvas nekem váratlanul. Anélkül, hogy erre felkészülnék, de fel se tudok készülni rá. Szóval ezeket azért mondom ilyen kiéletett példákkal kapcsoltan, mert én még mindig vágyok arra, hogy megvalósuljon az az igazi közösség ebben a gyülekezetben is, ami igazán életet és örömet hoz a mi életünkbe. A másik gondolat, ami ez szervesen kapcsolódik, hogy egyszer egy másik gyülekezetben beszéltem az örömről. Hát úgy néztek rám, mintha jöttem volna a Holdról. Mi az, hogy öröm? Hogy lehet ilyen igénnyel előjönni, hogy egy gyülekezetben, egy testvéri közösségben az öröm a legdominánsabb tényező? Hát mitől evangélium az evangélium? Hát attól, hogy örömhír. Ha örömhír ér bennünket, akkor örülünk. Ha az evangéliumban nem találtuk meg az örömöt, akkor nem találtuk meg az evangéliumot sem. Szóval azért mondom ezeket, mert jó lenne a teológiát gyakorolnunk. Tudjátok, hogy mi a teológia? Ezt is mondtam sokszor. Az egyház kritikai önértelmezése. Magyarán, hogyha a Bibliában olvasok valamit, és az nincs jelen a mi közösségünkben, akkor meg kellene néznem, hogy mi ennek az oka, mi ennek a magyarázata. Miért van távolságtartás, ahol örömben részesülök, oda én megyek repesve örömmel, már a puszta gondolat is örömmel tölt el, hogy egy olyan helyre megyek, a barátokat, szerető testvéreket találok, ahol tapasztalatokat hallok, kinek-kinek a személyes életéből, mert a bizalom jegyében készséggel osztja meg, ha öröme van, hogy én is örüljek, és így ez az öröm egyre tapinthatóbb, érzékelhetőbb lesz. Biztos van ilyen tapasztalatotok nektek is, hogyha valamit együtt csináltok, akkor azok körében, akik ott jelen vannak, maradandó élmény formájában van jelen. És akkor a legközelebb találkoztok, összevillan a tekintetetek, mert valamit együtt csináltatok, és abban senki másnak része nem volt, és az mennyire jó volt, és külön klikket alkotom most a szó pozitív értelmében, összejöttök, és elmondjátok, hogy ebben az élményanyagban mi volt az a sok-sok különleges tényező, ami igazán élvezetes volt, és legközelebb is szeretnénk ugyanoda elmenni, ugyanazokkal, csak hogy ilyen jellegű tapasztalatban legyen részünk. Most értem meg, amikor elkezdtem azt a könyvet olvasni és fordítani, akkor még ezt úgy nem érzékeltem. De a gondolkodás elveszett művészetének az első fejezete az empátiáról, az emocionális intelligenciáról szól. És úgy állítják be, hogy az EQ az sokkal értékesebb, mint az IQ. Tehát nem a szellemi kaliber és kapacitás az, ami igazán az emberi közösségek tekintetében értéknek számít, hanem az EQ, a másikkal való közösség, a másik helyzetébe való beleérzés. És úgy gondolom, hogy ez is abból a hiányérzetből fakadt, amit én itt próbálok megfogalmazni. Amikor az evangéliumokról olvasunk, vagy Pál apostol leveleit lapozzuk, akkor óriási hangsúly kerül a közösségre. Nem gondoltam volna, hogy nem annyira az elvek kapnak hangot Pál írásaiban, hanem mindig a testvérek egymáshoz való viszonyáról beszél. Azt mondja, közöttünk senki sem él önmagának. Hát én oda szívesen elmennék. Mondja ezt egy torzsalkodó gyülekezetnek. Hát ha a torzsalkodó gyülekezetben senki sem él önmagának, akkor az a torzsalkodó gyülekezet nem is olyan rossz. Abban megvan az a közösség, ami ezt a hiányérzetet valamelyest orvosolja, illetve pótolja. Nem hittem azt sem, hogy az egyik ilyen világból származó könyvben egy mondat ennyire igaz. Azt írja a könyv szerzője, hogy a világ valamennyi érve, és az összes tudós együttes véleménye is lepereg rólunk, ha érzelmileg nem tudunk azonosulni a mondani valójukkal. Márpedig a kereszténység két dologból tevődik össze. A gondolatok és az érzések együttese alkotja a jellemünket, és így a mi megnyilatkozásainkat is alapvetően ezek befolyásolják. Nem lehet sem az egyiket, sem a másikat külön választani, mert sérül az egész. Egy olyan közösségben, ahol az eszmék óriási hangot kapnak, akkor az intellektuális élmény az hihetetlenül magasra szökken. De közben a lélek pedig szenved és sorvad, mert az érzelmi szálak és az egyéni emberi kötődések pedig nem annyira markánsak és erőteljesek. Ennek a kettőnek kiegyensúlyozott állapotban kellene jelen lennie. Amikor én ezt a gondolatot felvetettem, egy másik megfogalmazásban is megpróbáltam hangot adni, először csak magamnak, hogy amikor én az Isten önzetlen szeretetét megismertem, akkor ebből fakadóan szükségszerűen meg kell jelenjen az én látóteremben a másik. Ha nem jelenik meg a másik a látóteremben, akkor még az Isten se igazán láttam. Ha nem színről színre, de úgy az én belső lényemben a tapasztalat szintjén. Azt mondja a Biblia tehát, közöttünk senki sem él önmagának. Nem arra hajtok, hogy én hogy a magam érdekeit lássam érvényesülni. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. Hát de jó lenne. Mi történik, hogyha ezek az elvek a gyakorlat szintjén nem érvényesülnek? Hát azt jelenti, hogy valamilyen látens burkolt formában visszatért az önzés, ahol én vagyok a dolgok középpontjában, és azt figyelem, hogy nekem mi jó, hogy engem kiszeret, hogy jó-e nekem, vagy nem jó, vagy hogy egyáltalán hogy érzem magam. Nem lehet úgy elfogadni szeretetet, hogy abból valamennyit vissza ne adjak. Az Isten is, amikor szeret bennünket, akkor ez a szeretet viszont szeretetet ébreszt. És ebben a viszont szeretetben van az öröm, van az igazi valódi tapasztalat, az egymással való közösség. Amikor én házasságra gondolok, vagy házassági istentiszteletet tartok, akkor visszatérő gondolat kell legyen, legalábbis én úgy gondolom, két ember egymáshoz való viszonyában ez a kérdésfelvetés, hogy kinek tekintem a másikat. És erre mindig ugyanazzal a tartalommal kell válaszoljak. A másik számomra az egyszeri és megismételhetetlen, aki 10 000 közül is kitetszik. És az emberi kapcsolatok szintjén is ez a kérdésfelvetés indokolt. Kinek tekintem a másikat? Ha Krisztus egy emberért is meghalt volna, akkor ez egy nyilvánvaló viszonyulás. Idéztem a Gondolatok egyi beszédről című könyvünkből, akkor tudom kivenni a másik szeméből a szálkát, hogyha tudok úgy viszonyulni hozzá, hogy Krisztus viszonyul hozzám. Ez a házasságban azt jelenti, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeiteket, és ti nők pedig engedelmeskedjetek. És ennek kapcsán szoktuk elmondani azt, hogy a nő akkor tud igazán készséggel és örömmel engedelmeskedni, ha a férje úgy szereti, mint Krisztus az egyházat. Itt is az emberi közösségben, ha nincs jelen az Isten jósága és szeretete, akkor abból a közösségből kiszorul a szeretet. És előbb-utóbb kiszorul a másik is. És ez pedig a közösség halála, vagy óriási gyengülése. Hadd olvassak néhány gondolatot. Olyan gondolatok ezek, hogy el voltam képedve, és már én magam sem mertem magamnak még egyszer elolvasni. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület, mely a farizeusok rendjét jellemzi. Hozzátenném, hogy csak és kizárólag. Tehát a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló, engesztelhetetlen lelkület. Hol a szeretet és hit nem tanyázik, ott Krisztus sincs jelen. És ha az ő jelenlétének napsugarai hiányzanak, semmiféle tevékenység vagy buzgalom nem helyettesítheti ezt a szeretetet. Csodálatos képességünk lehet azon a téren, hogy mások hibáit felfedezzük. Ám de akiket ez a lelkület ural, azoknak mondja Jézus, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből. A bűn által jutott az ember a gonosz ismeretre, mihelyt az első ember pár vétkezett, egymást kezdték vádolni. Így cselekszik az az ember, akit nem hat át Krisztus kegyelme. Szóval volt egy felfelé ívelő időszak a mi történelmünkben is, és a világközösség történelmében is, ez pedig 1888 tájékára tehető. Akkor, amikor a hitáltai megigazás üzenete olyan kristálytisztán felragyogott, és nagyon hatékony képviselettel került a testvérek elé. Ellen White azt mondja, hogy a menny akkor a földdel szinte összeért. Akkor olyan bűnvallomások születtek, akkor olyan igazi testvéri egymásra találás jellemezte a testvérek egymáshoz való viszonyát. És már sokszor elmondtam, 1985-ben Bózsván volt egy prédikátor értekezlet, ahol ez az üzenet kapott hangot. Hát nyilván nem a teljesség igényével és nem azzal a hitelességgel, ahogy 1888-ban, de a hatása tapintható és érzékelhető volt. Olyan bűnvallomások születtek, amilyeneket még nem hallottam, munkatársak között. Pedig a prédikátor a legrosszabb ember példány, mert hivatásából adódóan ő a legkevésbé készséges a bűnök beismerésére. Mert napi rendszerességgel olvassa a Bibliát, és minden egyes alkalommal a Biblia megítéli, és hogyha nem konzekvens a hallottak és olvasottak érvényesítésére, akkor a lelkiség egy kicsit alább száll és hanyatlik. És ezért mondom, hogy a legrosszabb helyzetben lévő teremtmény. És mégis prédikátorok között eféle tapasztalatra szert tenni. Könnyek csordultak szinte mindenkinek az arcán. Olyan volt ez, mint egy nem olyan régen tartott úrvacsorán, nem akartak bejönni a lábmosástól. Egyetlen ígét idéztem csak azt, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, és elmondtam, hogy a szeretet kifejezés formái közül például gyülekezetben miféle lehetőségek adódnak, és ezt most a lábmosáskor akarta mindenki bepótolni. És hát majdnem egy óráig voltak kint, de örültem neki. Én nagyon szívesen végénekeltem volna az énekes könyvet, mert végre volt egy tapasztalat, egy íge emberi szívekre hatott, és ennek volt fogható, látható következménye. Én úgy gondolom, hogy egy prédikáció akkor ér célba igazán, és ez nem a teszt most, és nem kell most mindannak megvalósulni, bár szeretném, amit elmondtam, de mégis úgy gondolom, hogy az íge az, ami bennünk a változást véghez viszi. Szóval én örülnék neki, hogyha átértékelnénk és átgondolnák az egymáshoz való viszonyunkat. Kinek tekintem a másikat? Tudok-e úgy viszonyulni hozzá, hogy akár az életemet is feláldoznám érte, mert hogy annyira szeretem, és az Isten elkötelező szeretete olyan erőt és olyan készséget plantált belém, hogy most már nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és a látóteremben ő van a központi helyen, és én nem akarok magamnak élni, és én nem akarom a magam hasznát nézni, hanem a másikét. Ha ez viszont hiányzik, akkor nagyon érdekes dolgok jelennek meg. Éppen most itt imádság kapcsán jutott eszembe egy példázat, ez pedig az adószolga példázata. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy valaki 10 000 talentummal tartozik. és elengedik neki. És találkozik a szolgatársával, és azt elkezdi döngetni, mert az nem képes megadni az egy napi keresettel azonos értékű adósságot. Mi történik? Visszaszáll a 10 000 talentum adósság formájában annak a fejére, akinek korábban elengedték. És ez úgy gondolom, hogy a testvéri kapcsolatainkban is érvényes tanulság. Ha én, akinek az Isten megbocsátott, akinek sok-sok rossz természetemből fakadó megnyilatkozását az Isten a feledés tengerébe kész dobni, akkor én a másikban felfedezett hibát nem fogom addig súlykolni, míg a másik lelkileg belerokkam. Mert hogy én látom ezt a hibát. És ha ilyen jellegű készségek vannak kibontakozóban bennünk, akkor mi rossz úton járunk. És akkor az evangéliumról nem tudunk annyit, amennyit kellene. Azt mondja a Biblia, vizsgáld meg, hogy honnan estél ki. És az előbbi cselekedeteidet cseleked. Sőt, azt is mondja, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, az Urat, akképpen járjatok is ő benne. Sok testvértől, közületek is soktól hallottam, hogy amikor belépett ebbe a közösségbe, akkor egyedül egy valakit látott feketének, saját magát. És mindenki más hófehérbe öltözötten jelent meg a tekintete előtt. Most ez minthogyha megcserélődött volna. Egy valaki fehér, én és mindenki más fekete. Mert ugye tudni véljük, hogy ki milyen. És hogy milyen furcsa adottságokkal és rossz természettel van megterhelve. Szóval én örülnék annak, ha az én életembe is visszatérne az a hihetetlen naivitás, ahogy én ide kerültem. És testvérekre találtam. És szerettek és hagyták, hogy viszont szeressem őket. És ez volt a közösség. És ez nem az elvek rovására történt. Hanem ezt még megtetézte az, hogy egyféleképpen gondolkodtunk, és egyféleképpen éreztünk. És ez volt az, ami kohéziós erőként itt működött, és aminek eredményeképpen nem kellett összevadászni az embereket péntek estére, most már kísérletet sem teszünk rá, de akkor pénteken este összejöttünk, minden lehetséges alkalommal összejöttünk. Amikor csak meghirdettek valamit, hogy testvéri találkozó lehetséges, sőt magunknak alakítottunk ki, én halálra untam volna magam, és mégis testvérek elmentek például a Hármas Határhegyre, lakott ott egy testvér, óriási nagy gyümölcsöse volt, és egy mérhetetlen méretű üstben szilvalekvárt főztek be, és a szilvalekvárt úgy kell befőzni, ennyit tudok róla, hogy legalább 24 órán keresztül kell főzni, hogy sűrűre, cukor nélkül is eltartható legyen, és sűrű legyen, és ez a bélrendszer egyik legkiválóbb gyógyszere, mint kiderült. És ezt a tábeán keresztül árusították, és úgy jutott a közösség a tábeosztály pénzhez. A Székely-Beltan utcai gyülekezet kistermében, akkor még ott volt lent, összejöttek testvérnők, és csinálták a csigatésztát. Hát belerokkantam volna, fél órát kellett ülni. Nagyon szívesen megtettem volna azt, amit a hajnalvári testvér tett, hogy elment úgy testvéreknek segíteni, akik kapáltak, hogy kivitt magával egy kis széket, fekete öltönyben kiült ő a kis székre, és olvasott nekik a bizonyságtételekből. És ahogy távolodtak, úgy emelte fel a hangját, hogy közeledtek, úgy halkította a hangját. Ez csak a poén kedvéért mondom, hogy emlékezzetek rá. De együtt voltak, együtt csináltak valamit. Kati édesapja a dologidőben látogatta a testvéreket, és beállt a sorba, és szedte a gyümölcsöt, ha kellett, mosogatott, bármit csinált, mert együtt volt, és erre az együttlétre voltak kiéhezve. Az a nap már értékes volt, amikor a testvéreimmel együtt lehettem. Egy olyan közösségben lenne, ahol mindenki elmagányosodik, elég szomorú dolog, nem? Ahol ez az igény nem él olyan magas hőfokon, hogy ezt mindenképpen érvényesítsem az életemben. De tudni vélem, hogy ki milyen, és tudni vélem azt is, hogy én miért nem megyek hozzá, mert biztos majd meg fog marni, mert különben is rossz a természete, és én nem teszem ki magam egy ilyen rossz természet hatásának, se befolyásának. Nem tudom, mire számíthatok. És miután valóságnak fogadom el azt, ahogy én a másikról gondolkodom, ez apasztja, fonnyasztja a testvéri közösséget. És lehet, hogy kényszer szülte állapot az, amikor nagy nehezen ide eljövünk, 11-re, hogy aztán 12-ig itt legyünk, és utána lesütött szemmel osonjunk, mert ennyi elég volt. Bocsánat a kis szarkasztikus hangvételét, csak szeretném érzékeltetni, hogy valami, egy dekadens irányvonal az értékek apadásának a szem- és főtanúi és átélői vagyunk. És ez nem az a közösség, amit az Isten jósága képes létrehozni emberi kapcsolatok szintjén. És én lehet, hogy a legközelebbi alkalommal is ezzel a témával fogok előállni. Ezt nem fenyegetésnek szánom, csak amíg ennek a tapintható, fogható vonatkozásai nem jelennek meg, addig ez a hiányérzet bennem csillapítatlanul jelen van. És előbb-utóbb lehet, hogy proféciákról beszélek, de abba is bele fogom szőni. Valamit biztos ebből. Mert nem tudom azt megtenni, hogy aminek a jelen nem létét tapasztalom, és azt nem betegségként, hogy arról ne szóljak. És tudom, hogy a diagnózis felállítása kevés. Kevés az, hogy én most erről beszéltem. Meg kell jelenjen az Isten lelke munkája nyomán mindannyiunkban ez a szükséglet. És ezért közösen kell tennünk. És ha közös az igény, és közös az a törekvés, akkor meg fogjuk keresni az egymás iránti szeretet és ragaszkodás kifejezési formáit. És akkor végre elmegyünk kirándulni közösen, elmegyünk egy idős testvérhez bevezetni a vizet, mint ahogy mi tettük annak idején Mikós Anyival, nem tudom, hogy ki ismerik, emlékszik erre a névre, nem sokan, a régi ágyülekezetben volt. Elment utána a testvérnő, akinek egy olyan hosszú 30 méteren keresztül az utcáról vezettük be a vizet, utána kifogásokat emelt a munkánk irányában, de a mi lelkesedésünket nem apasztotta. Mentünk máskor is, máshova. Szóval azért, mert együtt voltunk. Emlékszem, hogy a Jegenyevő egyben a Rózsika forrás környékén, vagy 21 néhányan az akkori ágyülekezet fiatalságával együtt kirándultunk. Ott volt velünk Egervári testvér is, én is ott voltam, sokan, mert egyszerűen fontosnak tartottuk, hogy a mi testvéreinkkel együtt legyünk. Mert ez a kereszténység. Az én anyósom például nem tudja elmondani, noha 100 éve hívő, hogy hogyan épül fel a 2300 éves profécia. De az önzetlen szeretetnek nincs híján. És ott él a gyülekezetben, sülve-főve ott van, amikor a gyülekezetben csak ott lehet 90 éves. Szóval azért, mert ezek az adventizmus ismertetőjegyei, ezek a közösség ismertetőjegyei. És nem az a hajánál fogva előrángatott egység, amit súlykolnak, de aminek a valóság alapját nem teremtjük meg közösen. Testvéreim, és szívből kimentek a gondolatok, amelyek úgy kikívánkoztak belőlem, és lehet, hogy nem is voltak annyira rendszerbe szedve, és olyan palírozottan felépítve, mint ahogy esetleg vártátok volna. De úgy gondolom, hogy a testvéri közösség egyik ápolásának az egyik tényezője az őszintesség is, és én remélem, hogy ezzel az őszintességgel hozzájárultam ahhoz, hogy ne pusztába kiáltott szó legyen mindaz, ami most elhangzott. Amen.
Köszönjük ezeket az elhangzott gondolatokat, és befejezésül énekeljük közösen a 212-es számú ének első két versét, és ima után a harmadik, negyedik verset.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy benned mindaddig hiányérzet van, amíg vissza nem találunk hozzá teljes szívből. Úrunk, vaj, ha a mi belső lényünkben is felerősödne az a hiányérzet, amely utánad vágyódik, és vaj, ha nem nyugodnánk addig, még meg nem valósulna veled az a teljes egység, közösség, amit te magad is munkálsz a magad szeretetével. Urunk, tudjuk, hogy a te világodban semmi nem öncélú, és te sem élsz önmagadnak, és ezzel a te tőled áradó szeretettel arra akarsz képessé tenni bennünket, hogy mi is tudjuk befogadni a másikat, tudjuk tiszta szívből őszintén szeretni, hogy a mi látóterünkben a másik foglalja el a legfontosabb, legfőbb helyet, és tudjunk magunkról megfeledkezve, érdekeinket is hátrahagyva munkálkodni azon a közösségen, amit a te személyes példaadásod és lelked hoz létre. Urunk, segíts kérünk, látod a mi betegségeinket, látod a mi hiányosságainkat, és látod, hogy ki személyes életében milyen terhekkel vergődik, küszködik. Urunk, hozd létre azt a menedékvárost itt ebben a gyülekezetben is, ahol találkozunk te veled, és ahol találkozunk egymással, ahol az összes hiányérzetünk kielégül, ahol igazi testvéri szeretetre, ragaszkodásra találunk. Urunk, tudjuk, hogy ennek az ideje itt van, hiszen vaj mi kevés ideig tudjuk majd az egymással való közösséget ápolni, kinek-kinek majd egyénileg kell megállni, amikor már a másik baráti, szerető testvéri tekintete nem tudja őt bátorítani és segíteni. Urunk, amíg tart a ma, segíts, hogy ezen a területen helyreálljon a rend, a béke, a valódi testvéri közösség, aminek hátterében a veled való közösség áll. Amen.